Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mondom nektek, ha igaz voltotok, nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, ne ölj, aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Hallottátok a parancsot, ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vágyjal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták, hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek. Legyen a ti beszédetek igen, igen, nem, nem. Ami ennél több, az a gonosztól való. Ezek az evangélium igéi. Mai evangéliumban folytatódik a hegyi beszéd, és ebben az úgynevezett antitézisek mondatott a régieknek, én viszont azt mondom nektek, és ugye azt említettük, hogy a hegyi beszédben, ugye a nyolc boldogság, mintha egy új parancsolat lenne, és Jézus úgy lép fel, mint a törvény adója, hiszen senkinek nem volt bátorsága eddig hozzányúlni a mózesi törvényhez, és hát ez a mondatot a régieknek, ez pontosan a mózesi törvényre utal, és azt mondja Jézus, hogy én viszont azt mondom nektek. Elég furcsa is lenne, hogyha Magyarországon valaki azt mondja, hogy hát a törvény ugyanez, de én azt mondom, hogy így tedd. Hát aki ezt teszi, az beleesik a hűtlenkezelésbe, a bűrecsábításba, a felbújtásba és sok minden másba. De Jézus olyan hatalommal lép fel, hogy igen, volt egy törvény, amit Isten adott Mózes által, de én, Isten fia vagyok, ezért van jogom és hatalmam felülírni azt. Ugye azzal kezdi Jézus, hogy ha ti igaz voltatok, nem múlja felül az írástudókét, akkor nem juthattok be az Isten országába, ugye Máténál mindig mennyek országát találunk, ez nem a mennyország, hanem Isten országa. De miről is szól ez? Mi az, hogy az igaz voltatok, nem múlja felül? Nyilván régi mondás, hogy nem elég jónak lenni, a jóság látszatát is fenn kell tartani. Nyilván egészen rossz az, hogyha valaki csak a jóság látszatát tartja fel, de nem jó. Hát az írástudók és a farizeusoknak a legfőbb célkitűzése az volt, és valahol becsülendő, hogy az Isten törvényét betűről betűre betartsák, és be is tartassák. Most egy másik dolog az, hogy a mózesi törvény igazából csupa olyan dologról rendelkezik, ami kívülről is látszik. De nyilván tudjuk, hogy van egy belső fórum, a lelkiismeret, ami megmondja, hogy akkor is bűn a bűn, amikor éppen senki nem látja. És ezért mondja azt Jézus, hogy a mi igaz voltunk, felül kell, hogy múlja az olyan emberekét, akik csak akkor jók, hogyha látják őket. Kicsit külsőleg vannak motiválva. Készítettek egy felmérés, egy kis pszichológiai felmérés volt. Három pedagógiai módszert hasonlítottak össze benne. Az egyik a laissez-faire, ami mindent ráhagy a gyerekekre. A másik az autoriter, ami mindent megmond, hogy mit hogyan kell csinálni. A harmadik pedig a demokratikus volt. Ugye a laissez-faire, amikor hiába volt benne a tanítónéni az óvodások között, éppen gyurmázni kellett, mindenki csináljon, amit akar, és egy idő után kiment a teremből, mire visszaért, addigra már az gyerekek egymást haigálták a gyurmával, és teljes káosz volt. A másik az autoriter volt, amikor megmondta, hogy csak piros tojást szabad készíteni a gyurmából, és egymásnak is, és teljes szigorú csendben, tehát megmondta, hogy ez szabad, és ezt kell csinálni. Mikor ott kiment a tanítónéni, akkor a gyerekek egymást is terrorizálták, hogy ha valaki más mert volna csinálni, hogy megmondanak a tanárnőnek. Tehát egyfajta félelem volt rajtuk. A harmadik a demokratikus volt, ahol lehetett bármit készíteni, a tanítónéni segített, egymást is segítették a gyerekek, akinek ötlete volt, az megvalósíthatta, és érdekes módon, amikor kiment a teremből, a gyerekek ugyanúgy folytatták a munkát. Azaz nem volt szükség külső kontrollra, és nem értek vissza a kontroll nélkülisége, mint az első két csapatban. Isten is valahogy erre hív bennünket, hogy a lelkiismeretünk szabályai szerint tudjuk élni az életünket. Azaz mindig jónak kell lennünk, ahogy olvastuk az első olvasmányban, hogy senkinek nem adott engedélyt Isten a rosszra, de a jóra mindenkit hív. És Amikor az evangéliumban Jézus erre hív bennünket, akkor jó megnézni a saját életünket, hogy vajon akkor is keresztény vagyok-e, amikor éppen senki nem lát. Azt mondhatjuk, hogy az az erény, amit akkor is gyakorlok, amikor éppen nem jár érte se jutalom, se büntetés. Nyilván az erényért csak jutalom kell, hogy járjon. És ezért viszi át Jézus ezt a külsőleg megítélhető cselekvési módot egy belső fórumra. Azt mondja, azt mondták a régieknek, ne ölj. Nyilvánvaló, valaki öl, az előbb vagy utóbb ki szokott derülni. Mózes tipikus példa erre, ugye lecsapja az egyiptomit, elássa a homokban, és másnapra kiderül, hogy ő volt, és akkor el kell menekülnie. Ehhez képest egész érdekes, hogy a Biblia megjegyzi, hogy Mózes volt a legszelidebb ember a Földön. Akkor milyen lehetett a többi? Ő csak egy egyiptomit csapott le, a többiek meg talán még többet? Nem tudjuk. Kicsit más volt akkor a korszellem. A másik azt mondja, hogy ne törj házasságod, és azt mondja Jézus, hogy aki már bűnös vágyal néz asszonyra, itt egészítsük ki férfira is, mert hogy abban a korban eléggé férfi központú volt a társadalom. Tehát ugyanez érdemes a másik nemre is. Ha bűnös vágyal néz a másikra, már elkövette. Ugye Erkölcstanból tanultuk azt is, hogy ugye, hogyha a szándékom megvan, megtenném, hogyha lehetőségem lenne rá, akkor már elkövettem a bűnt. Ha valaki azzal indul valakihez, hogy most megöli, hogyha kinyitja az ajtót, és éppen nincs otthon, attól még lehet, hogy a bíróság nem ítéli el, mert nem történt gyilkosság, de a belül már megtette. Tehát ez alapvetően különbség van a kettő között. Ezért tartozunk felelősséggel a lelkiismeretünkért, amit megkaptunk a Jóistentől, ez az ő szava bennünk, de ezt nevelni és növelni kell. Nyilván egészen más egy kisgyerek lelkiismerete, mint egy felnőtté. Tehát felnőtt lelkiismerettel kell tudnunk a tetteinket megítélni. És aztán a harmadik volt az eskü, és ez is érdekes, hogy ugye ne esküdj hamisan, és Jézus azt mondja, hogy semmire ne esküdjetek. Ugye az eskü azt jelenti, hogy tanul hívom Istent valamilyen dologra, és hányszor hallom hétköznapi beszédben azt, hogy Isten bizony. Most aki ezt használja, Isten bizony, az minden egyes alkalommal esküszik, meg amikor már hozzá kell tenni egy mondatomhoz, hogy esküszöm, így van, akkor felmerül a gyanú, hogy ha ez a nyomaték nincsen rajta, akkor már kételkednem kell a szabadban. Ezért mondja Jézus, hogy az igen, igen, a nem, az nem. A többi az a sátántól van. Ugye régen mondták azt, hogy egy hazugság margójára az így kezdődik. Hát az úgy volt, és innentől értjük, hogy már nem igen és igen lesz, hanem nem és nem, hanem valamilyen elkendőzése és elkenése a dolgoknak. Hát erre hív bennünket Isten, hogy a lelkiismeretünket úgyis mindig Isten előtt tartjuk, és ő sokkal nagyobb szintre hívod meg bennünket, hogy igazából nem is a bűnökkel kell törődnünk, hanem élni a szent életünket, és igyekeznünk az egyre szentebb életre, és ezáltal ki is szorul a bűn. Ettől kezdve nem marad hely neki. Ugye a Szent Jónás végén nem véletlenül mondjuk azt, hogy a jóra törekszem, és utána jön az, hogy a bűnt és a bűnre vezető alkalmakat elkerülöm, mert ugye ahogy a jót megpróbál megtenni, így nem marad hely a rossznak. Ugyanennek a folytatásában látunk egy nagyon érdekes részt a hegyi beszédben. Azt mondja Jézus, hogy ha mész a templomba, hogy áldozatot mutass be, és az oltárnál eszedbe jut, hogy van, akinek panasza van ellened, előbb menj el, és békülj kivel, és aztán gyere vissza. Jézus maga küld el bennünket a templomból. Azt mondja, amíg harag van a szívedben, ne gyere. Nagyon súlyosak ezek a szavak, de mire utal? Azt mondja Jézus, hogy mit ér az a vallásosság, ami mögött nincsen törekvés a békére. És nyilván a megbocsátás az egy folyamat, egy egész lelki gyakorlatot megérne, de törekednünk kell a megbocsátásra, hogy legyen rendben a dolgom minden emberrel. Ugye nincsen rosszabb reklámja a Jóistennek, mint egy olyan keresztény, aki haragszik az egész világra, vagy az egész világ haragszik rá, és ő a keresztény. Jézus maga mondja, menj el, ne gyere ide, amíg ezt nem tudtad letisztázni. Ha kell, kérje külső segítséget, erre rengeteg lehetőség van ma már. De nagyon fontos, hogy a szívünkben ne legyen harag. Azt a sátán beleülteti szívesen, mert az ő célja az, hogy összeugrasszon bennünket mindenkivel, de a Jóisten a békeszerzésre hívott meg bennünket. Ennyire súlyos Jézus szemében, hogy fontosabb az emberekkel való kibékülés és békében élés, mint ezen felül valami áldozatot bemutatni. Egy picit olyan ez, mint hogyha valaki a tető építéssel kezdeni a házat, ahol nincsenek alapok. Nyilván értjük, hogy Jézus erre hív bennünket, hogy az élet szentségének része az, hogy lehetőség szerint békében éljünk mindenkivel, és legfőképpen ő vele, és hiszem azt, hogyha az Istennel békességünk van, ebből fakad az, hogy a többi emberrel is tudunk békességben élni. És néhány szót a mai napról, hiszen a betegek világnapjához kapcsolódóan nagyon sok templomban, így a miénkben is, a betegek szentségét kiszolgáltatjuk. Ezt gyakran a közvélemény így szokta emlegetni, az utolsó kenet. Na most, mi köze van a betegek szentségének az utolsó kenethez? Négy olyan szentség van, amit csak egyszer lehet érvényesen felvenni, a keresztség, a bérmálás, a papság szentsége, illetve a házasságkötés, és a másik három viszont olyan, amit rendszeresen, sőt, javasoltam, minél gyakrabban fel kell venni, hozzájárulni, nyilván lehetőség szerint minél gyakrabban áldozni, amikor kell Szent Jónással megelőzni, és a betegek szentsége is itt van, amit nem egyszer lehet felvenni, mégis gyakran hívják utolsó kenetnek. De hogyan lett a betegek szentségéből utolsó kenet? Úgy, hogy az ősegyházban azt mondták, hogy a keresztség az minden bűnt eltöröl, és felnőtteket kereszteltek, és aztán elterjedt az a nézet, hogy ha valaki egyszer megkeresztelkedik, Krisztus mellett döntött, többet, nincs bűnbocsánat, mert a keresztségben elnyerte, és aztán rájöttek arra, hogy hát úgy tűnik, hiába keresztelkedik meg valaki, azért az életben követ még el bűnöket. És ekkor jött az a döntés, még az első századokban, rendben, még egyszer van bűnbocsánat. És mivel a betegek szentségének felvételének feltétele, hogy a megszentelő kegyelem állapotában legyen, azaz ne legyen halálos bűnünk, ezért igyekezett mindenki kitolni az utolsó gyónását minél későbbre, a halálához legközelebbi időpontban, és mivel a betegek szentségének feltétele volt ez a Szent Jónás, ezért nagyon sokan a halálos ágyukon vették fel a betegek szentségét is, de ezzel együtt sem a haldoklók szentsége, a betegek szentsége. Tehát így lett utolsó kenet, mert valóban az életük utolsó szentsége volt, amit felvettek, de manapság már, hál' Istennek, annyiszor megyünk Szent Jónáshoz, ahányszor, vagy járulunk Szent Jónáshoz, ahányszor akarunk, ahányszor szükséges is. Nyilván az egyház azt mondja, hogy évente legalább egyszer, de hadd tegyem zárójelbe, akkor, hogyha addig nem követtél el halálos bűnt. Amúgy akkor kell menni, mihelyt nem tudok áldozni egy szentmisén. Tehát, hogy legyünk annyira igényesek, és vágyjunk Krisztusra, hogy minél többet, mindent megteszünk azért, hogy a lelkünk tiszta legyen, hogy befogadhassuk őt a szent áldozásban. Betegek szentségéről van szó, azaz testi, lelki gyógyulást tud adni. Én emlékszem több olyan esetre, amikor eléggé kétséges volt, hogy az illető túlélje a betegségét. Volt, amikor három készúrással megkéselt kómában levő betegnek adtam fel a betegek szentségét, és szépen felépült. Én hiszem azt, hogy ez a szentség valóban gyógyulást hoz. A haldoklók szentsége a viatikum, az utolsó szent áldozás, hiszen Jézus maga mondja, hogy aki eszi az én testemet, annak örök élete van. Tehát kijárulhat a betegek szentségéhez. Nyilván az, akinek valamilyen fajta betegsége van, vagy idős korában ugye, szüksége van erre a testi-lelki megerősítésre, többször fel szabad venni, hiszen nem beszélünk utolsó, legutolsó, legeslegutolsó betegek kenetéről, hanem bátran fel lehet venni, ez megerősít. Ugye mi történik a betegek szentségének kiszolgáltatásakor? Egy imával egybekötve a pap megkeni a két kezünket és a homlokunkat, és mindenki járulhat a betegek szentségéhez, akinek valamilyen betegsége van, vagy aki időskorban van, és a megszentelő kegyelem állapotában van. Bízom benne, hogy mindenki, aki jelentkezett, sikerült felkészülnie ennek a szentségnek a befogadására, és valóban így kérjük, hogy hozzon is testi-lelki enyhülés, gyógyulást, mert Isten szent lelke a kenet által is tud gyógyítani a gyógyulásnak a lelke. Úgyhogy most a betegek kenetének kiszolgáltatásával fogjuk folytatni Antal atyával, úgyhogy az a kérésem, hogy aki felkészült, jelentkezett, azok járuljanak most ide elünk, ugyanúgy, mintha áldozáshoz jönnénk, de csak azok jöjjenek, akik a betegek szentségét akarják felvenni.